ahol fellépett az együttes. Velekei Lászlóval, a Győri Balett igazgatójával beszélgetek. 45 év, amiből 26 évet a Győri Balettnél. Itt volt Markó Iván, itt volt Kis János, és most pedig Velekei László viszi tovább ezt a fáklyát.
Nagyon nehéz kiemelni egy olyan érzelmi eszinciát, ami ezt meg tudja fogalmazni, ezt a fantasztikus 45 évet. Azt, hogy 45 éve a magyar táncművészet zászlós hajója, a Győri Balett, itt Győrben, Magyarországon, határon túl és nemzetközi világban. Ezt megtapasztalni is, hogy a világban bármerre utazunk, legutóbb Bogotába voltunk, a Teatro Majorban, londoni Royal Ballett után léptünk fel, állva tapsoltak, vagy most Isztambulból jöttünk haza, tegnap előtt is szétszették a házat a török-magyar kulturális évad keretében, szóval, hogy mégis nehéz megfogalmazni egyfajta érzelmi eszenciát. Ezt az egészet összeköti, a legnagyobb tisztelettel mondom, Markó Iván örökkös ként. Az a gondolat, hogy a művészetünk a közönségünkkel válik egy teljes egészé, ez mindenképpen az alap gondolatunk, amihez igazodunk.
Csodálatos előadások születtek, de most én úgy érzem, hogy másféle kommunikációt igényelnek most ettől az évtől, nem?
Természetesen. Azt látjuk, hogy a leggyorsabban fejlődő művészeti ág a magyar táncművészet, a táncművészet, és ami a színpadon van, az szubjektív. Képviselünk valamit, értéket teremtünk, de a közönségből közösségé válás és a közösségből közönségé válás lépcsőit nem hagyhatjuk ki, és ez talán egyik legfontosabb a mai hangos és felgyorsult világunkban, azt is, hogy mi megtaláljuk azokat a formákat, legyen az arculatváltás, kommunikációs, Spotify-on, bevásárló központokba, hogy ott legyünk az emberek hétköznapjába, és felhívjuk ennek az igazán gyönyörű szakmának az értékeire a figyelmet, és hogy mennyire így van, a kolléganőm most ment Budapesten, és beszállt egy taxiba, és mondta, hogy hát megy a Nemzeti Táncszínházba, és akkor van Nemzeti Táncszínház. Igen, igen, igen. De jó, hát ő csak a Győri Balettet ismeri. Szóval azt gondolom, hogy hatékony ez a kommunikáció, és az is nagyon fontos, hogy nem akarok sztereotípiákat felhozni, de tényleg nagyon felgyorsult a világ. Azok a fiatalok, akik a virtuális terekben léteznek, nagyon nehéz őket úgy megszólítani, hogy mi az élő művészetnek, az egyedi, a megismételhetetlen pillanat művészetére felhívjuk a figyelmet, ami annyira egyedi és annyira neki szól, hogy soha többet máskor, másik életszakaszban ő ezt nem fogja tudni megtapasztalni, és ez mennyire különleges. Tehát rájuk is figyelünk, mert fontos, hogy bejöjjenek.
Egyszer látják, akkor már nem lehet gond.
Én is abban bízom, ezért is kezdtük el a mini balettünket, a tánci-tánci programunkat, hogy már egészen fiatal korosztályt meg tudjuk szólítani, és hál' Istennek azt látjuk, hogy hatással van a nagy repertoárunkra, hiszen ez most így csúnyán hangzik, de hivatalosan így kell mondani, hogy a fizető nézőnk átlag életkora 4 év alatt 26 évet csökkent.
Gratulálok, ez az óriási dolog.
Szerintem is óriási dolog. Másrészt azt látjuk, ezt is statisztikában látom, míg 10-ből 7-8 gyerek, aki sportol, az a 20-as, 40-es évei végigkíséri a sport. Jár sportrendezvényekre, nézi a tévébe, valahogy az életébe ott marad. Viszont a táncnál ez eltűnt. És ezért tartjuk nagyon-nagyon fontosnak a fiatalos kommunikációt, a gyerekek megszólítását, hogy maradjon ott.
Csodálatos élmény.
Igen, és annyira furcsa, hogy szerintem nincs olyan lányos apuka, akinek nem táncol a kislánya, de a kisfiúknál is a néptánc valószínű azért ott van. Tehát 10-ből 5-6, én azt láttam, hogy a hagyományőrző néptánc azért az, a tradicionális néptánc azért ott van, és imádják, és szeretik a gyerekek. Valahogy ott a középiskola környékén tűnik el, és azt gondolom, hogy ha magyar kortárs alkotókkal, vagy nemzetközi kortárs alkotókkal is tudjuk megszólítani őket, akkor lehet, hogy izgalmasabbá válik számukra ez a terület.
A 45. évad milyen produkciókkal?
Az első bemutatónk a Transit lesz, amelyet Kim Jung Ah Dél-Koreából, a Mood Dance művészeti vezetője koreografál, és Jordan James Bridge, a Wayne McGregor társulat táncosa, aki most szabadúszó koreográfus, ugye Angliából, ő készít a társulat számára, és a tavaszi bemutatónk meg két magyar fiatal kortárs koreográfus, ugye Szőlősi Krisztina és Darai Tamás készíti az Éva és az Ádám című barátaimmal ezeket a bemutatókat, és igen, megkaptam, hogy a 45 kapcsán, hogy miért nem én koreografálok, ez szándékos, tudatos döntés.
Majd születik még Velekei koreográfia.
Szerintem majd fog, igen, de szándékosan tartottam magam távol egy kicsit a színpadtól. Én azt gondolom, hogy azt a Markó Iváni örökséget, a cselekményes, az érzelmes, a társadalom kritikán keresztül szülődő egyént központba állító művészeti alkotásukat, azt most egy picit szándékosan ebben az évben távol tartom, és 4 különböző alkotóval tudjanak dolgozni a társulaton.
Ez nagyon-nagyon izgalmas, de hát a repertoáron láthat a közönség ilyen cselekményes történet, erkölcsi példázatokat tartalmazó előadást.
Igen, én azt gondolom, hogy szükség van erre, hisz azt látjuk, hogy például a Skarlátbetű, ami 7 éve van a repertoáron, és ugye most a 7. évben felújítottuk, átdolgoztuk, még mindig nézői rekordokat dönt.
Hát vannak olyan történetek. Van a Pergünt.
Persze,
van a...
18 darabot tartunk repertoáron. Idén ugye a premierek mellett eddig 90 előadás van betervezve, de valószínű ez a szám még emelkedni fog.
Karenina Anna.
Ő is, az is lesz természetesen. Megyünk ismét erdélyi turnéra, európai turnéra, tehát én azt gondolom, hogy izgalmas lesz ez az egész évad. Most jöttünk vissza Törökországból, tehát, hogy mindent megteszünk, hogy megszólítsuk a közönségünket.
Ezzel a csodálatos repertoárral.
Igen, pontosan.
A 45. évadot kezdő Győri Balett.
Igen, a 45 éves, a 46. évadunkat kezdjük. Igen, ezek a számok.
Köszönöm szépen. Darai Tamás balettművész új koreográfiával jelentkezik a Győri Balett társulatánál. Itt a Győri Balett egy új koreográfiával készül. Tamás klasszikus balett együtteseknél táncol. És azért ez egy más jellegű feladat, nem?
Pontosan. Klasszikus társulatban is voltam, de aztán később egyre neoklasszikusabb, majd kortárs társulatban táncoltam, és így alakult a mozdulatvilágom is, és az alkotói vénám, és egy ideje már elkezdtem koreografálni, amit nagyon élvezek, ezért érkezett nagyon nagy örömként Velekei Lászlónak a felkérése, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a Győri Balett táncosaival csinálhatom ezt. Először Magyarországon egy nagy darabot. Nagyon izgatottan várom a munkát, már készülök rá. Szerintem nagyon jól fogunk tudni együttműködni a Győri Balettnek a mozgásvilága, és az én világom keveredése által.
Táncművész, táncosként, és aztán a pedagógiai munkáról.
Mint táncművész most szabadúszó vagyok. Nyáron például a németországi Lipcsei Sztárgálán léptem fel, és a 70. Spliti nyári fesztiválon léptem fel, mint Charles Bovary a Bovary nébe. Ezek mellett asszisztens is vagyok. Valentina Turku koreográfusnak vagyok az asszisztense, és a Bezsár Balénál dolgoztam legutoljára együtt vele, ahol a Hamletet csináltuk meg, ahol ugye a Markó Iván is dolgozott a Bezsárnál, és egy rendkívül nagy megtiszteltetés volt ott dolgozni, és ott együtt dolgozni Valentina Turkuval. Ezen kívül a nyáron még színpadra állítottam az ő Róma és Júliáját Bulgáriában is, és nem utolsó sorban tanítok is, és most például Japánban tanítottam egy versenyen, és zsűri is voltam. Ezen kívül pedig folyamatosan tanítok a Magyar Táncművészeti Egyetemen. Most a hamarosan elkövetkező Budapest Ballet Grand Prix, ami egy balettverseny, arra készítek koreográfiákat. Most csináltam egy duettet és egy szólót is, arra készítek fel növendékeket, emellett tartom a kortárs balett kurzusomat, és a 2 éve megnyílt karrierirodának vagyok a munkatársa, és ott segítek.
Az egyetemen.
Az egyetemen pontosan, ott segítek mindenféle szolgáltatás kialakításában a diákoknak, és segítek nekik elhelyezkedni a pályán is, vagyis hát profi társulatokhoz való elhelyezkedésben is segítkezek.
Igen, mert megvan a nemzetközi kitekintése.
Pontosan, kapcsolatok, és én voltam, és tapasztaltam a próbatáncok nehézségét, és a külföldi kommunikáció, és a társadalmakkal való kommunikáció, és az igazgatókkal való kommunikációnak a mienségét és a fontosságát, tehát mindenféle ilyet próbálok segíteni és tanítani a végzősöknek, hogy amennyit csak tudok, én átadjak, hogy könnyebb legyen egy fokkal, könnyebb legyen, mint nekem volt.
Köszönöm. Mohácsi Szilvia újságíró szerkesztő a Győri Balett megújult kommunikációs munkáját segíti. Mint kommunikációs vezető,
Hallgatlak címmel egy 10 részes beszélgetés sorozatot, podcastot indítunk. Októbertől minden hónapban egy-egy epizód kerül fel a Spotify csatornára. A Győri Balett tagjaival beszélgetek, régiekkel, újakkal, táncosokkal, háttéremberekkel, alkotókkal, és szeretnénk egy picit a kulisszatitkokba beavatni a hallgatókat, azokat, akik rajonganak a Győri Balettért, de azokat is, akik nem ismerik még az együttest, vagy most ismerkednek ezzel a műfajjal, hogy egyrészt a pálya nehézségeiről, szépségeiről beszélgetünk, de akár ilyen személyes történeteket is megosztanak, olyan vicces helyzetek is előkerülnek, amikor egy-egy előadás közben mondjuk egy táncos nő azt érzékelte, hogy a szoknyája csúszik lefelé, és akkor ezt a helyzetet hogyan lehet megmenteni. Szóval, hogy nagyon sok minden szóba.
De nincs előre eltervezve, hogy mi lesz a tematika?
Van minden epizódnak egy-egy fő tematikája, amit körbejárunk, de természetesen ezek mellett mindig szóba kerülnek ilyen egyéb kis sztorik, történetek. Tehát van egy tematika, egy adás, ahol egy házaspárral beszélgetek, akik itt a Győri Balettben ismerkedtek meg egymással, összeházasodtak és táncosként élik itt az együttesben az életüket, hogy nekik milyenek a hétköznapjaik, egyáltalán hogy zajlik az életük. Van egy ilyen epizód. Aztán beszélgetek Velekei Lászlóval és alkotótársával, Csepi Alexandrával arról, hogy hogy is születik meg egy előadás, hogy hány ötlet kell ahhoz, hogy abból végül egy előadás megszülessen. Ez is egy nagyon izgalmas dolog.
Köszönöm, Alexandra dramaturgist ki kell találnia az elmesélhető történetét a koreográfiáknak, amit ugye Velekei László alkot.
Igen, tehát ez is nagyon érdekes, mert ugye a dramaturgot mindig a szöveghez kötjük, hogy a dramaturg az, aki a szöveggel dolgozik, meghúzza a szöveget. Itt viszont a táncban nincs szöveg, hogy akkor itt mit is csinál egy dramaturg, és hogy akkor neki meg kellett táncul tanulnia, vagy hogyan lesz egy dramaturgból táncos dramaturg. Szóval nagyon sok izgalmas kérdés van, amit velük is megbeszélek. Vagy egy olyan táncossal beszélgetek, aki táncosból háttér emberré vált, műszaki vezetővé, hogy ez a váltás, ez neki hogy ment az életébe, és hogy mikor születik meg egy táncos fejébe az a gondolat, vagy mikor jön el az a pillanat, hogy azt mondja, hogy bármennyire szereti a táncos pályafutását, az most vége?
Sajnos vége. Megmarad a szerelem, mert azért az ügyelő az mindenféleképpen ott van a színpadon, a színházzal.
Igen, hogy ott van, a háttérben van, tudja segíteni a táncosok munkáját, úgyhogy ez mind-mind meg fog ezekbe az epizódokba jelenni.
Köszönöm. A Győri Balett munkáját a kezdetektől fényképezőgéppel is kísérte Bánkuti András fotográfus. Több kötet és kiállítást tanúskodik erről.
Akkor a berobbanás volt, hogy ilyen a kulturális életben nem emlékszem rá, hogy talán a Pécsi Balett lehetett, de akkor még annyira kisgyerek voltam, hogy azzal nem foglalkoztam, nem fényképeztem akkor még, talán 4 évesen. És akkor mesélték a kollégák, hogy milyen zseniális, láttam, hogy óriási hype van körülöttük, és akkor még nem volt se Facebook, se semmilyen, hanem egyszerűen akik elmentek, azok összeestek attól, hogy mennyire jó. És aztán valaki elvitt engem a Vígszínházba megnézni a napszeretteit, és akkor eleve úgy mentem, láttam, a kollégáim is nagyon dicsérték, meg jó képeket csináltak az együttesről, és akkor mindig volt egy kis fenntartásom, hogy biztos jók, de ezért annyira jók nem lehetnek, mint amit mondanak róluk, és elvittek, és akkor én is ott rajongóvá váltam, és azt mondtam, hogy de ezek még annál is jobbak, mint amit ezek az emberek mondtak. És akkor gondoltam, hogy ezt valahogy meg kéne örökíteni, akkor még igencsak fiatal ember voltam én is 79-ben. És úgy gondoltam, hogy elkezdem fényképezni. Hál' Isten, a főnökeim mindig ebbe támogattak, és sok napot tudtam itt tölteni Győrben, tehát lejöttem, megcsináltam, mit tudom én, akkor még a Ráb, a gépgyárat, meg minden egyebet, és közben itt lakhattam lenne a szállodába, a céges költségen, és akkor mindig mentem Győri Balettet fényképezni közben, próbákat, meg mindent.
3 korszaka volt ennek a 45 évnek. Ugye volt egy Markó, volt egy Kis János, és most van egy Velekei, de hát végig kísért ezt a 3 korszakot.
Végig, igen. Hál' Isten, nagyon jó mind a 3. És hát a Markó utáni túlélés az volt az igazi nagy dobás, mert ott azért nem volt olyan sima a dolog, de nagyon jól megoldották a fiatalok. A Jancsi is nagyon észnél volt, a Gombár Jutka is itt maradt a társulattal, úgyhogy hál' Isten, az is túl, és máig szerintem én számomra a legjobb együttes magyarok. Magyarország.
Tehát megmaradt.
Megmaradt, és máig ugyanolyan örömmel jövök le, mint 21 néhány éves koromban, és szeretem őket, ugyan már a nagyon sokadik generáció van itt, de szerencsére mindig találkozom azzal a generációval, amelyikbe én is tartoztam, tehát sokan maradtak itt Lengyőrbe, és akkor velük mindig találkozom, vagy előadáson, vagy főpróbán, vagy valamilyenen, és nagyon jó összefutni velük, meg látni és beszélni a régi dolgokról. De az újak is nagyon tehetségesek.
Megmaradt a szerelem.
Meg, és a Velekei Laci nagyon jó, tehát méltó ugyanarra, amire az Iván volt, és a kis Jancsi. Tehát nagyon jól választott a Jancsi utódot.
Köszönöm. 2005 tavaszán a Győr-Sopronében Furti Vasút zárt körülön működő részvénytársasággal közösen egy egyedülálló kampány kezdődik a Gyesev és a Győri Balett együttműködésében, egy balettvonat is elindul, amely különleges látvány és hangzóanyagokkal gazdagít az utasok utazási élményét. A kampány részét képezik a flashmobok és más kreatív meglepetések. A Győri Balett vándorinstallációja szintén izgalmas eleme lesz a jubileumi programsorozatnak. Ez a mozgó kiállítás a balettet népszerűsíti, és 10 győri iskolában lesz látható 2-3 hétre, ezzel is közelebb hozva a fiatalokhoz a táncművészetet. Tehát 45 éves a Győri Balett. Kerényi Miklós Dávid, a Magyar Állami Operaház első karakter magántáncosa. Tagságának kezdete 2000-ben volt. Díjai, Philip Morrisdi 2006, év férfi táncosa 2006, Harangozó Gyuladi 2008, Európasz Magyar Táncdíj 2009, nagy alakításért díj 2021. Szerencsés az, aki Harangozó Gyula csodálatos koreográfiájában, a Coppeliában láthatta Coppeliust táncolni. Kerényi Miklós Dávid művész családban nőtt föl, édesapja Kerényi Miklós az Operettszínház volt igazgatója, öccse Kerényi Miklós Máté junior prima díjas színművész. Kerényi Miklós Dávid mozgásvilága egészen különleges. Ilyen genetikai programmal mennyire volt természetes ez a pályaválasztás?
Abból szempontból természetes, hogy rettentő mozgékony voltam, és valamivel le kellett kötni az energiámat. És akkor sok minden szóba jött, torna, néptánc, modern tánc, és végül a balett. És állítólag én mondtam azt, hogy ez a balett ez mennyire jó, és hogy mennyire tetszik. Pontosan mi tetszett benne, azóta is gondolkozom, de szerintem a közösség, meg voltak nagyon aranyos játékok a végén, úgyhogy nem volt olyan kemény, mint a torna.
És akkor még nem látott produkciót.
Nem láttam produkciót, de hát ugye édesapámnak a darabjaiban gyerekkorunk óta az öcsémmel fölléptünk, mint gyerekstatiszták, aztán később, mint táncos statiszták, tehát hogy...
A színházról volt fogalom.
Hát az, a színház az a mai napig úgy érzem, hogy az inkább egy ilyen játszó. Tehát természetesen, hogy izgulok, és annyira izgulok, hogy legszívesebben nem mennék ki a színpadra, de amikor már kim vagyok a színpadon, akkor az, az egy játszótér, és akkor érzem igazán jól magam, amikor nem azon gondolkozom, hogy a lépéseken, hanem ösztönösen jön minden, és tudok reagálni környező dolgokra, másokra, magamra, és akkor egy igazi, valós, jelen produkció történik. Nem csak bekapcsolok egy gombot, és kimegyek a színpadra, hogy nekem az mindig egy ilyen élmény.
És azt adott a balettintézet, amire vágyott, vagy amit gondolt, tehát kitől kapott, vagy voltak példaképek, mert ugye ezért ez egy nagyon-nagyon kemény munka ez. Hát testet és lelket, ideget, izmokat próbáló, fegyelemhez szoktató.
Nagyon jó a kérdés. Nem igazán tudom. Én azt is nem csináltam ennyire véresen komolyan, legalábbis azt érzem, hogy ma már azt látom, hogy sokkal komolyabban veszik esetleg a növendékek, vagy sokkal elhivatottabbak, és sokkal több minden dolgot megtesznek. Mellette azért volt gyerekkorom, azért élveztem a szabadidőmet is, de esze, hogy nagy részében ezt töltötte ki, de ez sem volt kényszenvedés. Példaképpen nagyon nem volt soha. Az is szerintem azért nem, mert nem voltam ez a fanatikus. Tehát, hogy élveztem bent lenni. Voltak persze nehéz pillanatok, amikor azt éreztem, hogy indokolatlanul bántanak esetleg a minket, az évfolyamunkat, vagy engem, és akkor az persze az rosszul esett, de nem volt vészes a helyzet. Lehet, hogyha nem tudom, az úgy, mintha nem szívvel élekkel csináltam volna. Szívvel élekkel csináltam, csak nem. Én vallom, hogy nem voltam fanatikus.
Tehát. Hogy egy ilyen háttérrel mennyire segítette, vagy mennyire gátolta a sajátos életpályát? önnek kellett megoldani azokat a szerepeket, tehát, de ugye mindig van az emberekben egy ilyen, hogy segítő háttér, vagy gátló háttér, tehát ez a színházi család, ez segítette, nehezítette, vagy könnyítette a pályát.
Nagyon hosszasan lehetne beszélni, főleg a mai időkben, mert történtek dolgok az elmúlt, mondjuk ha csak a pályafutásomat nézzük, akkor 24-25 évben, családunkon belül is, meg kívül is. Az biztos, hogy ha így összességben nézem, akkor inkább előny volt. Tehát maga az, hogy ez a természetesség, amint sokszor visszakapok, és én is érzek, ahogy a színpadon létezem, azért az biztos, hogy benne van, hogy kicsi gyerekkorom óta ez természetes volt, a színpad közelsége, az, hogyha belemegyek a kelléktárba, vagy megfogok egy kardot, tehát hogy az egész egy annyira, tényleg ez a játszótér, ez a kedvenc szó, jó értelemben, és édesapám legalább kétszer megmentette a pályafutásomat, ez biztos. Valószínűleg...
Lehet erről beszélni?
Szerintem nem. A suliban volt ugye egyszer, amikor úgy tűnt, hogy meg fogják szüntetni az évfolyamunkat, és akkor ő segített hozzá minket egy olyan mesterhez, aki végül összekovácsolt minket, ő a Kevázi Gábor volt, és tulajdonképpen az, hát ha ő nincsen, akkor valószínűleg nem, mi évfolyamunk nem is jön ki a suliról, mert elkószálódunk, elveszünk, de így ő általa ez működött, és ezt valahol a édesapámnak köszönhetem, mert ő volt az, aki ebben segítkezett, és hát persze az valószínűleg ezt egy civil apuka ezt nem valószínűleg tudta megtenni, de ő elsősorban nem csak miattam, hanem úgy mindannyiunkért.
Hát az ügy miatt, hát azért ő egy fantasztikus színházi ember.
Hát azért igen, többen voltunk ebben az évfolyamban, akik érdemes volt, tehát akinek aztán szép karrierje lett. Aztán utána meg már, amikor felnőtt koromban itt voltam művész, akkor volt egy incidens, amikor történt ez az, és akkor ő segített, és ő próbált békítő tárgyalásokba belevinni engem, meg a vezetőséget, és akkor végül is sikerült, mert itt hagyok, és tulajdonképpen úgy néz ki, hogy végig is fogom tudni vinni ezt a pályát itt.
Természetes volt, hogy mindjárt idejön? Még beszéljünk arról ugye, hogy fantasztikus királyfi szerepek vannak. Ugye a balettban csodás, gyönyörű, szép, látványos ugrásokkal, szinte szállásokkal, forgásokkal, férfi balett szerepek. Amikor tanulta, vágyott királyfi lenni?
Ez is egy nagyon jó kérdés. Na azért is nagyon tetszik, mert erre megvan a válaszom. Nem, soha nem vágytam királyfi lenni, és nagyon érdekes, hogy sosem voltak szerepálmaim. Akkor, amikor bekerültem a színházba, akkor már ugye lettek, de nem volt pontosan meg, hogy én mit szeretnék. Én tudtam, hogy az operába szeretnék jönni, mert akkor ez volt a legjobb. Én nagyon szeretem a hazámat, meg mondjuk honvágyam van, tehát hogyha külföldön vagyok, úgyhogy nem nagyon jött szóba, hogy egyből kimegyek. Aztán később eszembe jutott, hogy kipróbálom magamat, ki is próbáltam magamat, de elszerződni sose szerződtem, csak próbatáncokra jártam, meg volt lehetőségem bizonyos nagy modern együtteseknél, ilyen tanulmányútakra, azokat nagyon élveztem. De tulajdonképpen nem jött össze szerződés, és nem is baj, mert nagyon örülök, hogy itt vagyok. És hogyha a kérdésre válaszolok, tehát nem volt szerepálmom, nem volt királyfi álmom, és én borzasztóan örülök, hogy amikor bekerültem a színházba, akkor Hangozó Gyula volt az igazgató, és szinte egyből látta bennem a lehetőséget, és berakott 3.-4. szereposztásokban ilyen karakterszerepekbe, és hát valószínűleg ez a szerencse, vagy a sors, nem tudom, de viszonylag...
Hát azért ezek nem olyan karakterszerepek, mert azért ezek itt nem csak színészi játék, hanem fantasztikus, egészen kivételes, brilliáns tánctudás szükséges. Ugyanúgy röppen, és ugyanúgy száll. Még talán sokkal több kell, mert még benne van az a plusz is, ami egy királyfi szerepben nincs.
Igen, mi ezt szoktuk viccesen mondani, hogy egy királyfi vagy egy herceg szerepnek elég mondjuk 3-nál többet forognia, és mondjuk egy jó duplát, hogyha ugrik már, akkor az már jó. És abban azt mondom nekik, jó ez az egész egy hercegnek, hogy azért végig kísérik a darabot mondjuk. De az én szerep köröm, ugye ez a karakter szerep, amit én nem természetesen, hogy eléggé kell, vagy kellett főleg mondjuk egy hattyúbohócba, amit ugye első év már a premiéren én táncoltam, mert mindenki kihullott előlem. Tehát rengeteget ugrani, meg forogni, hogy sokszor van, hogy csak egy 2 perces számra kell felhúzni magát az ember. A hattyúbohócnál például nem, ott azért több van, azért az nagyon jó volt, de sokszor van, hogy egy, és hát azért az a hercegeknél az úgy, ők egy kicsit is botladozhatnak az első felvonásba egyszer-kétszer, de mondjuk valamikor még egyszer-kétszer, de aztán utána azt a néző elfelejti, mert ugye nagyon sokat vannak a színpadon, de mondjuk egy karakter szerepbe, hogyha egy Rómeó bohócot nézünk, ott, hogyha egyszer-kétszer botladozom meg, akkor arra fog emlékezni a közönség, úgyhogy ebből a számomra nekünk persze nehezebb, de viszont én nagyon hálás vagyok, mert a közönség viszont abszolút jelzi a végén, hogy...
Egyszerűen brilliáns alakítások és brilliáns balett alakítások. Azért ez fantasztikus tánctudás kellett. Kellett-e ez valami külön? Tehát megvolt-e ez a klasszikus balettképzés? Elég volt ezekhez a szerepekhez?
Szerencsés alkat vagyok szerintem. Ma már sokkal technikásabb táncosok jönnek ki, meg külföldről is, tehát nagyon-nagyon sokrétű a dolog. Én nekem elég volt akkor a lelkesedésem az, hogy sok-sok mindent próbáltam, sok ugrás, nagyon jól ment, tehát nagyon könnyed vagyok, jó az izomzatom, tehát ezek a dolgok mentek. Van egy-két olyan klasszikus balettugrás, ami a mai napig nem megy, mert valami miatt nem működik. Próbáltam őket, hogy elkezdte szépen kivitelezni, de van egy-kettő, amit abszolút nem tudok. Viszont a többsége, főleg az ilyen trükköknek, azok így szinte egyből mentek, és azt hiszem, hogy biztos szerencsés vagyok, hogy az úgy, tehát láttam valakitől, vagy esetleg nagyon sokat videóztunk az évfolyamtársaimmal, meg a felső, meg alsó évfolyamban kézről kézre jártak az ilyen VHS videókazetták, ami nagy balett férfi variációk voltak, és akkor, hogyha láttam ott valamit, akkor azt viszonylag gyorsan, könnyedén meg tudtam csinálni. Úgyhogy persze volt mögöttem meló, de azt hiszem, hogy az alkatomból kifolyólag ezek mentek.
Hát nem volt ilyen külön képzés, mert egészen különleges mozgásforma.
Nem volt. Amiben nagy hiányom volt, és végül is nem siránkozom, de azért hiányzik, az a modern képzés. Tehát nálunk még a suliban nálunk kezdődött a mozan képzés, most már sokkal kiforrottabb az egyetemen, és most már improvizációs óra is van, és az nekem nagyon hiányzik, mert én azokat nagyon élveztem volna. Vagy most, amikor ugye a pályafutásom során azért közelébe kerültem ilyen óráknak, vagy ilyen daraboknak, és ott gyorsan tudtam felvenni a tempót, de azért jó lett volna.
Szerepek közül mi volt az, amit már a közönség a sorolni tudja? Az ön számára mi volt a szerepek közül, amik úgy adtak, vagy segítettek, vagy lendítették? Szerintem ma is emlegetik a Kukát például, nem csak én.
Hát igen, lassan, hogy ezzel most már tényleg mindjárt 25 év megvan. Igen, sok olyan számvetés van, és akkor az ember elkezd ilyeneken gondolkozni. És inkább azért kezdek el gondolkozni, mert kezdek búcsúzni bizonyos szerepektől, és akkor az ember végig gondolja, hogy mikor kezdte, hogy kezdte, mennyit fejlődött, mennyi előadása volt belőle. Szerencsére van nagyon sok olyan szerep, amiből szép számmal volt előadáson, arra nagyon-nagyon jó visszagondolni, mert én sosem voltam ez a két előadásos balettművész meg, tehát hogy nem tudtam azt a szintet nyújtani, vagy ha azt a szintet is nyújtottam, mindig megkaptam a következő évben, hogy úristen, mennyit fejlődtél. Pedig igazság szerint csak annyi történt, hogy beérett esetleg a szerep, vagy már nem a lépéseken gondolkoztam, vagy nem voltam annyira feszült, hanem elkezdtem tudni adni önmagamat, és akkor az mindig kaptam visszajelzést, és akkor az jó érzés volt meg egy önigazolás. Úgyhogy kedvenc szerepeim, mindegyiket nagyon szeretem, amit tényleg sokszor táncoltam. De azért kiemelem ugye a Hagytuk továbban a Bohócot, ami tényleg egy hatalmas siker volt, és első ilyenben már egy ekkora főszerepet eltáncolni, és a Solymosi Tamással, a Ifjú Nagyszülővel egy színpadon lenni, és az a nagyon-nagyon nagy élmények így kezdeni. És akkor gyorsan kialakultak, és jöttek a jó szerepek, hát persze a Kuka, az nagy színfájdalom, hogy most nem megy. Remélem, hogy még fogok táncolni, mert most 86 előadásnál tartok, és nagyon szeretnék még 14 előadást valahogy összehozni, hogy el tudjam mondani, hogy 100 kukával én vagyok a csúcstartó, és ezt csináljátok utánam. Az még egy nagy álmom, de most például összeszámoltam, ugye most táncoltam szerintem utoljára Seregi darabot a Évalenyén a Makrancos Katában, a Grumiót, amit viszonylag későn kaptam meg, de szintén szeretem, bár Sereginél a kedvencem az a Rómeó Bohóc, mert az mindig egyrészt egy hatalmas kihívás volt, másrészt meg ott voltak haknik is, amik emlékezetesek, meg a betanulási folyamatok, tehát ott vannak nagyon jó történetes élmények.
Azt, hogy ez egy ilyen klasszikus balett, vagy egy seregi, abban van különbség, most ezt a laikus kérdezi, hogy a klasszikus balettnek megvan a fantasztikus lépés állománya. Mennyiben más, vagy ugyanúgy az a seregi formanyelve, meg ugye a klasszikus balett?
Megint ismétlem önmagamat, amellett, hogy jó kérdés, amellett szintén úgy érzem, hogy szerencsés vagyok, mert ez a fajta szerepkör, amit én csinálok, most vagy én voltam nagyon jó.
Igen, ezt itt, tehát a tapsokba visszaigazolódott.
A kérdésre akartam mondani, hogy vagy én voltam nagyon jó, és ügyesen alakítottam a dolgokat, de már az első évenben a Harangozó Gyula rengeteg olyan ugrást rakott bele, ami nekem jól állt, és ha már akkor esetleg mertem, hogy ő mutatott valamit, vagy elvileg ugye negyedik szereposztás voltam, de volt valami adott koreográfia, azt természetesen meg kell csinálni, de hogyha valami ugrásról volt szó, és esetleg mutattam valamit, és azt jól megcsináltam, akkor azt engedte a gimi. Tehát, hogy
mert mindenki más, tehát a szerepekhez mindenki más tudott is.
Lehetőségünk van variálni, és nekem én ezt nagyon, szerintem nagyon jól variáltam, sőt, voltak bizonyos szabályaim, például, hogy például a Kukába én nem ugrok, maximum talán egy ugrást ugrok kétszer. Tehát a Kukába mindig figyeltem arra, hogy ha egyszer neki indulok valaminek, akkor az más legyen. Tehát, és akkor ezek szépen így át vannak gondolom, és kinak találva, mert akkor élvezetes, hogyha változatos. Úgyhogy nem tudom, válaszoltam a kérdésre, de de szerencsére az ilyen ugráshoz szeretnek, meg volt lehetőségem variálni, viszont nagyon élveztem mondjuk az olyan nagyon klasszikus szerepeket, mint mondjuk egy Giselle Paraszpadüdő, ami az ott nem lehetett variálni, és akkor azt meg volt követve, hogy azt, ami a koreográfia, azt ki kellett gyúrnom, és esetek, főleg a fiatal az esetek 80-90%-ban ez sikerült is. Volt egy-két jelen persze, amivel küzdöttem, és akkor kaptam segítséget mesterektől, meg kollégáktól is, de azt is élveztem. Ma már például Giselle Paraszpadüdő nem mennék neki, mert az már fájna.
Ezekben a szerepekben, balett szerepei, azok tulajdonképpen színészi játékok is, a többieknek nem kell ez a fajta önazonosság a szerepben, hanem lány legyen szép, mozgékony, esetleg fájdalmas arckifejezés, vagy vágyakozó arckifejezés, de itt pedig egy csomó mindent meg kell oldani színészileg is.
Igen, nagyon élvezem ezt a részét is, mert...